Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 164-es énekünk első verszakát. A 164-es énekünk első verszaka így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Folytassuk tovább Isten dicséretét, énekeljük a 460-as énekünk 6 verszakát. A 460-as énekünk első 6 verszakát énekeljük, mely így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt. segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az elmúlt héten gyülekezetünkben református játszóhét volt, melynek hallgassuk meg most beszámolóját Sejda Zoltán testvérünk vezetésével.
Áldás, békességet kívánunk! Igen, ezen a héten zajlott a református játszóhét, amiről már sokan hallhattak, akik például ott voltak a csendes héten. Kérjük, hogy imádkozzanak ezért a testvérek. És köszönjük, hogyha azt megtették, mert nagyon sok áldás volt ezen a héten. 16-an fordultak meg nálunk, a naponta általában 12-en, összesen 16-an, ami hát nem annyi, mint a csillagon az ég, de mi mégis nagyon hálásak vagyunk ezért a 16-ért. Azért, mert Isten adott közénk nagyon békességes légkört, adott nagyon jó beszélgetéseket, adott csendet, mikor a bibliai történetek zajlottak, ezeket hallgatták a gyerekek, adott nagyon sok jó élményt, úgyhogy tényleg csupa hála van a szívünkben. Hogy mi volt a program? Délelőttönként sorversenyek voltak kint a Zemplén Győző utcai játszótér mellett, aztán feljöttünk ide a templomba, meghallgattunk egy bibliai történetet, tanultunk aranymondásokat, énekeltünk, és ebéd után pedig mindenféle délutáni program várt rájuk. Ilyenek voltak, első nap barkácsoltunk, aztán jött egy fizikatanár, aki fizikai kísérleteket csinált a gyerekekkel, nagyon élvezték. Jártunk a Margit szigeten, aztán jártunk a tűzoltóságnál is, ahol egy tűzoltó lelkész, vagy a lelkész tűzoltó beszélt hozzájuk nagyon izgalmasan. Beszélt a tűzoltásról is, beszélt arról is, hogy mi az igazi nagy kincs, hogy ez a Istenre figyelő szív, és az Istennek engedelmes szív. Jártunk a Budakeszi Vadasparkban is, ez is egy nagy élmény volt. Délti történetekben Nehémiásról volt szó, aki nagyon sok nehézséget élt át, egy nagyon nagy feladat állt előtte, és azt tanultuk meg tőle, hogy ezeken a nehézségeken úgy tudunk átmenni, hogyha van egy szoros kapcsolatunk az élő Istennel. Erről a kapcsolatról volt szó egész héten. Erről tanultunk aranymondásokat is, és éneket is, úgyhogy ezt fogjuk most itt bemutatni. Először egy aranymondást mondunk el, amit a Bibliából tanultunk.
Mikor félnem kellene is, benne bízom. Zsoltárok 56.4.
Jó. Most elünk egy éneket, amit egész héten sokat gyakoroltunk.
Köszönjük szépen a játszóhét beszámolóját, és hálásan köszönjük a szolgáló testvérek cselekedeteit, és azoknak is köszönjük, akik imádkoztak ezért. Most pedig figyelemmel hallgassuk meg hitvallásunknak a mai napra kijelölt szakaszát, a Heidelbergi K.T. 32. úrnapjára szóló részeit. 86. kérdés. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, Miért kell jót cselekednünk? Felelet. Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára avégre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háládatosságunkat az ő jótéteményeért, és így Isten dicsőítessék általunk. Továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. 87. kérdés. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Felelet. Semmiképpen nem, mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se rágalmazók nem örökölhetik Isten országát. Hitvallásunk tanítása után most hallgassuk meg Isten ígéjét Lukács evangéliumának 7. részéből a 36-tól az 50. versig. Lukács evangéliumának 7. része 36. versétől az 50. versig így szól hozzánk most Isten. Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leül-e enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdi öntözni az ő lábait, és fejének hajával törli meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondanéki, Simon, van valami mondani valóm néked? És az mondta, Mester, mondjad! Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedi. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondané ki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e az asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál. Ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törli meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked? Néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálával jövünk eléd azért, mert megőriztél minket az elmúlt héten. Köszönjük neked, hogy kirendelted a napi ételt, italt, gondoskodtál rólunk, megőriztél minket egészségben, és köszönjük, hogy most egybe gyűlhetünk itt, hogy hallgassunk rólad, hallgassuk a te igédet, hogy téged ismerjünk meg. Urunk, köszönjük, hogy vigyáztál mindazokra, akik nehéz helyzetben voltak a héten. És nagyon kérünk most téged, megvalva a mi alkalmatlan, gyarló voltunkat, hogy add a te szent lelkedet, hogy úgy szóljon a te igéd, hogy az ne csak a fülig érjen, hanem a szívig. Hogy mindannyian közösen felbuzduljunk a te nagyobb ismeretedre, az irántad való nagyobb szeretetre, és így a te örömödre, a te dicsőségedre éljünk. Megvalljuk, hogy nagyon szükségünk van rád ehhez. Ezért kérjük, hogy hallgass meg most a mi kéréseinket Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, és ige hirdetésre készülve énekeljük a 171. énekünket. A 171-es énekünk így kezdődik, megáll az Istennek ígéje. Gyertek testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent ígéjét, amely által az üzenetét szólani kívánom közöttetek, amint írva található Lukács evangélium a 7. részének a 47-es versében. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Eddig Isten írott ígéje, foglaljunk helyet testvérek. Hadd kérdezzem tőled, testvérem, most, hogy van-e öröm az életedben? Örülsz? Megelégedett a te szíved? Boldog vagy? És az a szeretet, amivel te szereted az embertársaidat és Istent, Isten szerint való? És az az öröm, ami után most kutakodunk, nem az a mulandó és ideig óráig való öröm, amit a földi pillanatnyi örömök okozhatnak. Talán jól ismerjük mindannyian életünkből azt, amikor fiatalok vagyunk, és arra vágyunk, hogy ó, bárcsak nagy lennék, aztán bárcsak jó iskolát végeznék, lenne jó munkám, és akkor boldog lennék. Aztán lehet, hogy elérjük, és arra vágyunk, hogy bárcsak megtalálnám a társamat. Akkor tényleg boldog lennék, és örülnék. És megtaláljuk a társunkat, és aztán arra vágyunk, ó, bárcsak születne gyermekünk, és születik egy. Boldog lennék, ha kettő lenne, vagy három, négy. És aztán azt várjuk, hogy legyen jó autónk, legyen jó kertes családi házunk. Akkor tényleg örülnék, elégedett lennék. De amikor elérjük, akkor úszómedencét szeretnénk a kertünkbe, vagy nyaralót, vagy szeretnénk messzi helyekre elutazni, vagy megvenni különféle ruhákat. És aztán pedig szeretnénk végre nyugdíjba menni. És az egész életünket lehet, hogy végig kíséri ez az örök körforgás, amikor újabb és újabb célokat tűzünk ki magunk elé, amitől azt várjuk, hogy ha elérjük, majd örülni fogunk és boldogok leszünk. De valahogy mégsem. Mégis ebben az igében, amit felolvastam a Lukács 7-ben, Jézus elénk ad egy nőt és egy farizeust, és az ő életükön keresztül valamit tanítani szeretne. Ez a parázna nő felkeresi Jézust. Hallotta, hogy azon a környéken jár, meghívta a házába egy farizeus, és ő hivatlanul is bemegy oda. Elkezdi Jézust csókolgatni, a lábát. Ráönt drága kenetet, és sír. És most joggal kérdezhetjük, hogy elmebeteg ez a nő? Normális ez a nő, aki váratlanul, kéretlenül beront egy házba, és egy ember lábára ráborul, elkezd ott sírni, csókolgatja a lábát Jézusnak. Tudnunk kell, hogy abban a korban a kor étkezési szokása olyan volt, hogy fél oldalt fekve étkeztek egy vánkosra, vagy valamire ráborulva, és a lábuk hátrafelé az asztaltól, vagy az étkezési helytől elfelé állt. Így a parázna nő könnyen hozzáfért Jézus lábához. És miért adja elénk Isten ezt a történetet? Mit akar nekünk tanítani a parázna nő szinte bolond viselkedésén keresztül? És azon keresztül, amilyen találkozás még itt történik Simon farizeussal. Volt neked már az életedben olyan örömöd, amikor úgy érezted, hogy ez mindent áthág, semmi sem állhat az útjába. Mindegy, hogy ki mit fog gondolni. Nem érdekel az se, ha őrültnek néznek. Ezt én szeretném megtenni, mert olyan örömöm van, olyan boldog vagyok, és annyira jó. Volt ilyen örömben részünk? Vagy ennyire örülünk most? És ha nem, akkor miért nem? Vagy hol kell keresnünk a megoldást? Mitől várhatjuk az örömünket, a boldogságunkat, a megelégedettségünket? Simon farizeus pedig elhívja Jézust a házába. És amit nem mond ki hangosan, csak magában gondol, az az, hogy ez, ha próféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. Vagyis Simon nem keresi Jézust, nem akarja őt megismerni, ő csak megítélni akarja. Azt gondolja magáról, hogy én jó vagyok, jó helyen vagyok, és most megvizsgálom, ezért hívtam ide, megvizsgálom, hogy ki és miféle próféta ez. És amikor látja, hogy Jézus engedi ennek a parázna nőnek a közeledését, hogy hozzáérjen, akkor azt mondja, ez biztosan nem az a próféta, akit megjövendöltek. Mert ha ő lenne, tudná, hogy ki ez a nő, hogy bűnös, parázna, és nem engedni, hogy hozzáérjen. De Jézus mégis ezt teszi. És amikor Simon magában gondolja ezt, Jézus, mivel ismeri az ő gondolatait, elmond egy példázatot. Azt, hogy volt egy hitelező, akinek két adósa volt. Az egyik tartozott neki 50, a másik pedig 500 pénzzel. Ez a mai számítások szerint két havi és két évi munkabérrel való tartozást jelent. És Jézus megkérdezi Simontól, hogy amikor a hitelező elengedi mind a kettőnek az adósságát, mit gondolsz, melyik szereti a hitelezőt jobban? És Simon azt mondja, hát könnyű kérdés, ez egyszerű, logikus, akinek többet engedett el, azt szereti jobban. És utána pedig Jézus ezt az egyszerű elméletet szinte ma bántóan alkalmazza a parázna nőre és Simonra. És szembesíti Simont azzal, hogy ő mit tett. Azt mondja neki, hogy látod ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba, és te nem hoztál vizet az én lábamnak, ami a vendégszeretetnek egy aktusa, egy kis mértékű aktusa lenne. De ő attól a perctől fogva, hogy idejött, sír, és könnyeivel öntözi az én lábamat. És amikor bejöttem hozzád, te nem csókoltál meg engem, ami a köszöntésnek egy hétköznapi egyszerű módja lenne. Ez az asszony mióta bejött, csókolgat, de nem az arcomat, a lábamat csókolgatja. És amikor bejöttem hozzád, te nem kentél meg olajjal, mint egy köszöntés vagy egyéb megtisztelő cselekedet. Ez az asszony pedig egy egész nagy tartóval ráöntötte a lábomra a drága kenetet, és a hajával törölgeti és csókolgatja. Jézus bántóan alkalmazza ezt az egyszerű példázatot Simon farizeusra és a parázna nőre, és szembesíti Simont azzal, hogy látod, milyen nagy különbség van közted és az asszony közt. És azt mondja Jézus, hogy azért, mert neki sok bűne bocsáttatott meg, ezért jobban szeret. De fölmerül itt a kérdés, hogy mi az oka? Mi az oka annak, hogy ő jobban szereti Jézust? És azt mondja Jézus, hogy az eredmény az, hogy ő jobban szeret. Az oka az, hogy több bűne bocsáttatott meg, ezért jobban szeret. És hozzáteszi Jézus, hogy akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Ezt hagyományosan úgy szokták értelmezni, hogy vannak a kereszténységük előtt olyan emberek, akik nagyon bűnös életet élnek. És amikor hitre jutnak, akkor nagyon nagy áldozatokat, szeretett megnyilvánulásukat hoznak Istenért, mert olyan mélyről jönnek. Aki pedig viszonylag jó ember volt, az kevésbé hoz nagy áldozatokat, és kevésbé fejezi ki az ő szeretetét. De azt gondolom, hogy ez egy felszínes, emberi magyarázat. Ugyanis Jézus ezzel nem azt akarja mondani, hogy akinek kevesebb, emberileg nézve kevesebb volt a bűne, annak joga van arra, hogy kevésbé szeressen. Ő nem egy felmentést akar adni, hanem azt akarja éppen Simonnal megértésre adni, hogy a baj abban van, hogy te nem vagy tudatában a te bűnösségednek. Te nem vagy tisztában a bűneiddel és annak a súlyával, hogy te felszínesen ítélsz magadról. És ez az a pont, testvéreim, ahol most nekünk is szembe kell néznünk az igével, hogy mi hogyan tekintünk saját magunkra, hogyan tekintünk a mi életünkre. Egy szemléletes példa az, amikor összehasonlítást teszünk, hogy az utcán sétálunk és látjuk a különféle magasságú embereket, vagy pedig a 15. emeletről lenézünk az utcára, és viszonylag minden ember egyforma magasságúnak tűnik. Valahogy ugyanígy van az, amikor mi emberek a mi mércinkkel próbálunk méricskélni, hogy hát egy kicsit bűnösebb tőlem, hát ez szentebb, mint én, de Isten nem így tekint az emberekre. Isten úgy tekint ránk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. És tudom, hogy ez egy református körökben általánosan vallott nézet, hogy hát igen, bűnösök vagyunk. De az a kérdés, hogy a bűnösségünknek mennyire vagyunk a tudatában, mennyire konkrétan gondoljuk ezt magunkra, és mennyire vagyunk tudatában ennek a súlyának, hogy mi jár ezért nekünk. Azt gondolom, hogy jó az, ha beleképzeljük magunkat ennek a parázna nőnek a helyzetébe. Azon a településen ő köztudottan egy prostituált volt. Paráználkodott. És mindenki feltehetőleg tudta róla, hogy ő milyen bűnös és milyen bűnei vannak. És éppen ezért ő nem tudta ezeket eltakarni. Nem tudott képmutatóskodni. Az ő bűnei követték őt nyilvánvalóan. És amikor Jézusról terjed a szóbeszéd, hogy lehet, hogy ő az a próféta, ő a messiás, akkor ez a nő ráeszmél arra, hogy én a bűneim alatt vagyok, és Isten jogos ítélete alatt vagyok, és ha nincs segítségem, ha nincs megváltóm, ha nincs messiásom, akkor én elkárhozok. És ezért keresi a megoldást. Tudatában van annak, hogy bűnös, hogy súlyos bűnei vannak, sok bűne van, és annak, hogy ezért, ami jogosan jár neki, az a véget nem értő testi-lelki gyötrődelem, kínok a pokolban. És éppen ez az, amiért oda megy Jézushoz. Nem törődik az emberi rendekkel, mondjuk így. Hivatlanul beállít, és amilyen van, azzal szereti Jézust. Megöleli, megcsókolja, sír, öntözi, töröli a hajával. Vagyis a minden számára Krisztus. Látja és érti, hogy ha nincs Krisztus, ha nincs a megváltó, akkor jaj neki. Akkor neki annyi. Akkor ő elkárhozik. Akkor a bűnei súlya is Isten ítélete alatt marad. És nagyon fontos tudatosítanunk magunkban, hogy hogyan lehetünk mi hasonlóan a saját bűnösségünknek az ismeretében, a tudatában. Hiszen Isten az ő igéjében kijelent dolgokat nekünk, és ebben az igében érhető el Isten megváltó üzenete. És ebben azt mondja nekünk Mózes első könyvének 6. rész 5. versében, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Nem tudom, belegondoltunk-e abba, hogy mit jelent pontosan ez. Azt mondja, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata, tehát minden vágyunk, minden indítatásunk, az gonosz. És nem csak néha-néha, hanem szüntelenül csak gonosz. Ez egy olyan súlyos megállapítás, ami a bűnbe esett emberre igaz. És mi magunk is ebbe az állapotba születünk. Ez, amit magunkban hordozunk. Aztán a Róma 3.23-ban azt mondja, hogy mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Megint nem azt mondja, hogy mindenki bűnös, hanem azt mondja, hogy vétkezett. Aközött a különbség, hogy valaki bűnös és vétkezett, óriási. Mert az, ha azt mondjuk, hogy bűnös, az egy általános filozófiai fogalomként talán elfogadható. De az, hogy mindenki vétkezett, az sokkal súlyosabb, mert magában hordja azt, hogy a történelem egy pontján bűnt követett el. Vétkezett. Isten törvényét megszegte. És ez valóság. Éppen ezért sokkal súlyosabb az, amikor azt olvassuk, hogy mindenki vétkezett, azaz nincs egyetlen egy olyan ember sem, aki Istent ne gerjesztette volna haragra az ő bűnével. És az egyik fontos pont, amit meg kell értenünk, hogy az embert az életében a bűnei terhelik. És könnyen gondoljuk azt, hogy igen, igen, ilyen voltam én is, mielőtt hitre jutottam. Valóban ez volt rám igaz, de hála Krisztusnak új életre jutottam, és ez már csak a múlté. De azt kell látnunk, testvéreim, ha Pált megnézzük, hogy Pál nem így gondolkodott. Pál három levelében, amelyek időben egymás után következnek, különféleképpen írja le a saját bűnösségét. 55 körül, Krisztus után 55 körül írta az első korintusi levelet, aminek a 15. rész 9-es versében azt mondja magáról, hogy legkisebb vagyok az apostolok között. Aztán 60-61 körül az Efezus levélben, 3-8-ban azt mondja, hogy én vagyok a szentek között a legkisebb. Aztán az 1 Timóteus 1.15-ben, amit 63-65 körül írt, abban azt mondja, hogy a bűnösök között az első én vagyok. Vagyis Pál, aki sokszor ajánlja magát, hogy legyetek az én követőim, saját magáról, az idő előre haladtával azt látja, hogy én egyre bűnösebb vagyok, hiszen először az apostolok körében, ami egy tanítványok kiemelt csoportja, abban nevezi magát a legutolsónak. Utána a hívők, a hitre jutottak között nevezi magát a legeslegkisebbnek. Azután pedig azt mondja, hogy minden ember között én vagyok a legbűnösebb. Vagyis nem áll meg az az elmélet, az a modell, amit sokszor gondolunk magunkról, hogy az én bűneim, az én bűnösségem az nem állna fenn folyamatosan, amíg itt a testben, a földön élünk. Sokszor ringatjuk magunkat abban a tévképzeletben, hogy nekünk nem kell már foglalkoznunk a bűneinkkel, a bűnösségünkkel. De igen, és az az érdekes, hogy ez az oka annak, amiért sokszor nem örömmel teli az életünk, amiért nincs tele hálával a szívünk, amiért nem vagyunk megelégedettek, hanem keresünk, kutatunk mást. Azért, mert nem vagyunk tudatában a bűnösségünknek, a bűneinknek, és annak, hogy ha Krisztus ezeket megbocsátotta, és az én személyes megváltóm, nap mint nap ebben a bűnbánatban örömre találunk. És ebből a bűnbánatból fakad az igazi öröm. Calvin a bűnvalló imádságában is azt mondja, hogy soha meg nem szűnünk áthágni Isten szent rendeléseidet, és ezekkel az ő igazságos ítéletéből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. A heidelbergi káténk is azt tanítja, hogy hívő életünk minden napján hajlandóak vagyunk még mindig minden rosszra. És a reformátorok nem véletlenül tanították azt, hogy a hívő ember egyszerre igaz és egyszerre bűnös. És ez egy olyan logikai ellentmondás, amit sokszor próbálunk feloldani. fel akarjuk oldani abban, hogy bűnös voltam, de most már igaz vagyok. De az igaz voltunk, az nem a mi saját testünkben hordozott valóság, hanem Krisztus nekünk tulajdonított igazsága. Az egy rajtunk kívül való igazság, amit hitáltal ragadhatunk meg. Az a kor, amiben élünk, jócskán magával hozza a felvilágosodásnak a hatását. A felvilágosodásra jellemző, és sajnos a mai korunkban is tovább él az, hogy a bűnt nem tekinti bűnnek, hogy lealacsonyítja Isten megsértését, és az emberben bízik. És nagyon könnyen beleesünk mi magunk is abba a tévedésbe, hogy Isten nem foglalkozik már most a bűnökkel. Ez nem számít már, hát Isten kegyelmes. Halleluja! Isten mindent megbocsát, ez a dolga. De testvéreim, Isten kegyelmessége akkor igazán nagy, ha nem feledkezünk meg az ő igazságosságáról, az ő igaz voltáról. Hiszen azt mondja, hogy nincs bűnbocsánat véráldozat nélkül. Azt mondja, hogy minden egyes bűn, amit elkövetnek ellenem, az véráldozatot követel. Csak úgy van bűnbocsánat, ha valaki ezért fizet az életével, életét adja. Isten igazságos a legvégsőbbekig. És Isten szent, annyira szent, hogy az a legkisebb bűn is, amit mi nem is gondolunk talán annak, felgerjeszti az ő haragját. Jogosan és igazságosan. Egy olyan példát hozok most elétek, amit szeretném, ha jól értenétek, hogy van fehér ruha, meg van piszkos ruha. És bármennyire is fehér legyen egy ruha, ha csak egyetlen picike folt van rajta, az ugyanolyan Isten előtt, mintha az egész ruha egy nagy folt lenne, egy fekete ruha lenne. Isten annyira szent, hogy a mi legkisebb bűnünkkel is felgerjesztjük az ő jogos haragját, és ezzel az ő igazsága szerint lesújthatna ránk. Ahogyan a parázna nő is érezte a bűnei súlyát. A mi bűneink azt vonják maguk után, hogy Isten jogosan a pokolra vethet minket. Elkárhoztathat minket. És ez lenne az igazság. Ez a jogosság. De pont az a kegyelem, hogy ő nem ezt teszi. Hogy bár joga lenne rá, és mégsem így jár el. Hogy ő neki igaza lenne, ha így cselekedne. De nem így tesz. Mert nem ránk helyezi, hanem Krisztusra helyezte. És éppen ebből értjük meg, hogy a parázna nőnek miért ilyen fontos Krisztus, és miért ő az egyetlen öröme és örömforrása. Azért, mert ő számára az, aki kiszabadítja ebből a kilátástalan helyzetből, ebből a lehetetlen helyzetből. És hadd kérdezzem meg most, hogy milyen az az Isten kép, ami benned él? Csak egy felületes, kegyelmeskedő Istent látsz? Vagy olyan Istent látsz, aki a legvégsőbbekig igazságos, és éppen ebben Krisztus áldozatában kifejezésre jut az ő kegyelmessége is. És pont ez az, testvéreim, amiből igazi öröm fakadhat az életünkben. Ha én nap mint nap, nem csak a hitre jutásomkor, hanem nap mint nap tisztában vagyok azzal, hogy én milyen bűnöket követtem el, azzal, hogy haragudtam a feleségemre, hogy haragudtam a gyermekemre, vagy a testvére. Isten előtt az ugyanolyan, mintha megöltem volna. Hát Jézus épp a hegyi beszédben ezt adja a tudtunkra, hogy a törvény lelki tartalma az sokkal másabb, mint csak a felszíni cselekedetek. Van olyan köztünk, aki még nem haragudott? Mindannyian, akik haragudtunk, méltán elkárhozhatunk. Mert ez olyan, mintha megöltük volna azt az embert. És Isten ebben az ő igazságában és szentségében kijelenti az ő evangéliumát. És ha mi nap mint nap szembesülünk a mi bűneinkkel, akkor nagyon fontos, hogy szembesüljünk az evangélium örömüzenetével is, hogy Isten elkészítette a megoldást Krisztusban, és hogy nem csak a hitre jutásunkkor fontos nekünk az, hogy megragadjuk Krisztust, hanem minden nap az evangéliumból kell élnünk, és lehet élnünk. És minden nap az az öröm tud betölteni minket, hogy hát a legnagyobb jót Isten már megtette velem. Kiszabadított a pokol bugyraiból. Nem kell rettegnem és félnem, mert ő már Krisztuson megbüntette az én bűneimet. És ezért öröm tölti be a szívünket. Felszabadultság, hála, és ekkor az engedelmesség, amiről a Káténk is tanított, nem egy izzadságszagú, kényszeredett képmutatás lesz, hanem szívből jövő igazi öröm és hála áldozat. Ez az, amit szeretném most, ha mindannyian szívünkre vennénk, és a hétre elvinnénk magunkkal. És kívánom a testvéreknek és magamnak, mindannyiunknak, hogy ebben erősödjünk meg, a mi bűnösségünk tudatában, a mi bűneink súlyának a tudatában, de Krisztus hatalmasságában, az ő evangéliumában, a kegyelemben. Mert ez az, amiből a legnagyobb jó fakad. És ez az, amiből a mi életünk vonzó lehet másoknak. Nem abból lesz vonzó, ha kényszerűen és nehezen kifacsarjuk magunkból a látszólagos jótetteket, hanem abból, ha igazán szeretjük Krisztust. És ezért tegyük fel minden nap magunknak azt a kérdést, hogy mit hiszek én Istenről, milyen Isten kép él bennem, kicsoda nekem Krisztus. Amen. Válaszolva a hallott igére, énekeljük a 200. énekünk első verszakát. A 200. énekünk első verszaka így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható és felséges Isten, úgy jövünk most a te színed elé, hogy látjuk a mi bűneinket és a mi bűnösségünket, és megvalljuk, hogy méltók vagyunk a te ítéletedre, a te kárhozatodra, mert bűnösök vagyunk, vétkeztünk ellened a mi gondolatainkkal, szavainkkal, cselekedeteinkkel, és hogy ezek nap mint nap megállíthatatlanul előtörnek belőlünk. Urunk, köszönjük, hogy te most tisztogatod a mi értelmünket, a mi hitünket, a mi istenképünket, hogy kegyelemből éljünk, az evangéliumból éljünk. Ezért hálásak vagyunk a te üzenetedért, a te igédért, és köszönjük, hogy az a te végszód a parázna nőnek, hogy megbocsáttattak a te bűneid, és a te hited megtartott eredjel békével. Urunk, szeretnénk mi magunk is magunkhoz ölelni ezt az ígéretedet, hogy megbocsáttattak a vétkeink. Azért, mert a te ígédbe vetett hitben és reménységben áll a te országod. Ezért kérjük nagyon, hogy erősítsd bennünk, az egész gyülekezet minden tagjában a te ígéretedet, hogy megbocsáttatnak Krisztusban a bűneink. És hogy ha még olyanok is, amik skarlátpirosok, akkor is te hófehérré teszed. És köszönjük, hogy Krisztus helyettünk és értünk már elszenvedte azt a büntetést, ami jogosan nekünk járt volna. Krisztusunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, amiért ennyire szeretsz és szerettél minket. Hogy annyira drágának tartottál minket, hogy a keresztre is fölmentél. Hogy rád helyeztessék a pokol összes csapása és kínja, hogy nekünk már ne kelljen ezért szenvednünk. áldunk téged, dicsőítünk és magasztalunk, és kifejezzük neked az örömünket, hogy ez nagyon jó nekünk. És megvalljuk, hogy szeretünk téged, és szeretnénk a te örömödre és dicsőségedre lenni. Szeretnénk úgy élni, hogy az neked öröm legyen. Ezért kérjük, hogy áld meg most a te gyülekezetedet, a te népedet, a te igéddel és lelkeddel, hogy az igével éljünk, és a te lelked világosítsa azt meg. Hogy a mi életünk minden nap bűnbánatban rossz legyen, de mégis ebből fakadó örömben jó legyen. És hogy így Krisztus legyen a legdrágább nekünk, ne csak felszínes szavakban és kényszerű cselekedetekben, hanem igazán szívből jövő őszinte szeretettel. Urunk, szükségünk van rád, a te kegyelmedre, ezért kérjük, hogy légy itt velünk, maradj velünk. És te eléd tesszük le a mi kéréseinket még, hogy légy a betegeinkkel, mert te vagy az áldott orvos, te ismersz minden földi kísértést, ezért légy azokkal, akik most kísértésben és nehézségek között vannak. Te állj melléjük, és te áld meg őket. És Úrunk, tudjuk azt is, hogy néha szükség van arra, hogy kivigyél minket a pusztába, hogy a lelkünkre beszélj. Ezért könyörgünk hozzád azokért is, akik úgy érzik, hogy most pusztába vitted őket. A lelki sivárság veszi körül őket. Könyörgünk hozzád, hogy te beszélj a lelkükre. Szelíd és csendes szóval te táplálj bennük, benned való reménységet, hitet, hogy te nem pusztulást és kárhozatot akarsz, hanem reményteljes jövőt adsz nekik. És Úrunk, könyörgünk hozzád a gyülekezet szolgálóiért, vezetőiért, kérjük, te áld meg az ő életüket. Imádkozunk hozzád a gyülekezetünk jövőjéért, és azért a feladatért, amit szeretnél, hogy elvégezzünk. Te tégy erre minket alkalmassá, áldottá ezen a helyen. És Úrunk, könyörgünk hozzád a mi népünkért, áld meg a te református népedet, áld meg Magyarországot tőled való igaz döntésekkel és szerinted való jövővel. Úrunk, kérjük, hogy maradj velünk, és ne távozz el tőlünk. Szeretnénk emlékeztetni téged arra, hogy ígérted, hogy velünk maradsz minden nap a világ végezetéig. Kérjük, hogy add ezt meg most. Amen. Imádkozzuk együtt, testvéreim, a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet te néked. Amen. Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük, a már elkezdett 200-as énekünk második versszakától a 6. versig énekeljük. A második versszak így kezdődik. Ó, maradj szent igéddel, mi velünk megváltunk.